folytatódik az egészségkód. Egy olyan témával, amit nemrégiben már elkezdtünk kivesézni, de még maradt egyrészt a témában, másrészt megjelent egy új cikk róla, és ez pedig a fogszorításról, a fogcsikorgatásról szól. A cikkből idézek, a Semmelweis Egyetem honlapján található egyébként ez a cikk. Az állandó fogszorítás, fogcsikorgatás, feszes rágóizmok hátterében ritkábban áll fogászati vagy ízületi probléma, gyakrabban okozza stressz. A kezeletlen tünetek hosszú távon pszichés problémákhoz vezetnek, a fellépő szorongás hatására ugyanis nő az izmok feszülése, és egy egyébként egyszerű probléma is súlyosabbá válhat. Ezt dr. Ambrus Szilvia fogpótlástan szakorvosa és pszichoterapeuta mondta el ebben a cikkben, és itt azt hiszem, hogy választ fogunk kapni arra, hogy hogyan kapcsolódik a fogpótlástan és a pszichoterápia, de majd erről a szakorvossal fogunk beszélgetni. Szóval üdvözlöm a vonalban dr. Ambrus Szilviát.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat én is.
Ez tényleg viszonylag egy ritka párosítás, hogy valaki fogorvos után egy picit így pályát módosít, vagy legalábbis nekünk furcsa egy picit. Honnan jött az ötlet, hogy ebbe az irányba kanyarodjon el a pályája?
Miután már évek óta foglalkozom krónikus fájdalommal élő páciensekkel, akiknek a fájdalma arctájékon jelentkezik, egy idő után adekvátnak tűnt nekem ez a választás, hogy ebbe az irányba is fejlődjek, és másképp is tudjam a pácienseket értékelni, illetőleg segíteni őket.
Ez egy népbetegségnek számít? Szóval sokan vannak olyanok, akiket ilyen problémával kell kezelni, hogy na, ezt most még egyszer fogom én kezdeni. Népbetegségnek számít a fogcsikorgatás? Ezt szerintem a múltkor egyébként említettük, viszont az érdekel, hogy ha már a stressznél kezdjük a problémát felgöngyölíteni, akkor ez mennyi embert érint?
Hát a stressz az nyilvánvalóan mindenkit érint. Az más kérdés, hogy pozitív vagy negatív stresszről beszélünk, de ez az, amivel minden nap mindenki szembesül, és különböző módon megküzdünk ezzel.
A pozitív stressz egyébként az okozhat ilyet?
A pozitív stressz nem szokott ilyet okozni, nem. Ez inkább előre viszi az embert. De a negatív stressz annál inkább, viszont nem mindenkinél. Tehát itt a megküzdési módokat el érdemes különíteni. Stresszel meg lehet úgy is küzdeni, hogy ez nem fog semmiféle káros szervi tünetet okozni, vagy fájdalommal járó tünetet okozni. Nagyon szeretünk a fogcsikorgatásról beszélni, de jóval fontosabb talán a fogszorítás. Nem is annyira egyértelmű ez, mert néhány éve újra definiálták ezeket a fogalmakat a tudományos körökben, és igazából a fogszorítás az, ami a legtöbb káros hatással bír. És ez lehet alvás közben, illetőleg ébrenlét alatt jelentkező, ugyanúgy, mint a fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás egyébként leginkább alvás közben jelentkezik nappal, és előfordul, csak nagyon ritka.
Leginkább a fogainkat rongálja ez az erős szorítás, vagy feleslegesen erős szorítás, vagy ez kihat állkapocsra, ízületekre, és csontokra, és minden másra is?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert leginkább pont ez utóbbi. Tehát az első tünet, amivel a páciensek szembesülni szoktak, az a fül előtti területnek a fájdalma. Nagyon gyakran fülorgégész szakorvoshoz mennek először, mert nagyon hasonlít ez a fájdalom egy középfül gyulladásra, amit úgy ismernek az emberek, és ezt az állkapocs problémát meg kevésbé ismerik még. Tehát az első út az nagyon gyakran a fülorgégészhez vezet, ahol megállapítják, hogy igazából semmi probléma nincs a füllel, és fülorgégész kollégák viszont már ismerik ezt a területet, hogy így fogorvoshoz, illetve területen járt a fogorvoshoz fogják küldeni a pácienseket. Annyit hozzátennék, hogy a fogakon is lehet jele, de elsősorban tehát az izmokon, az izmok túlterhelése miatt keletkeznek ezek a tünetek, hogyha ez tartósan fennáll, akkor már az ízületen is tüneteket fog okozni, hiszen az izmok azért mégiscsak egy ízületet mozgatnak, ez is terhelődni fog, rosszul fog terhelődni, és a fogakon, amit fogakon láthatunk, az a kopás, letüredezett fogak, illetőleg repedések a fogakon.
Ha erre a problémára valamilyen megoldást találnak terápiával, vagy nem tudom, akár helyileg kezelik ezt a problémát, akkor az megoldja hosszú távon? Tehát nyilván nem lesz kevésbé stresszes az ember. Tehát erre milyen hosszú távú megoldást találnak?
Hát elsősorban visszakérdeznék, hogy vajon ki kezeli ezt a problémát, hiszen a legfontosabb, amivel először a páciensek szembesülnek, illetve mi szembesülünk a páciensek kapcsán, hogy egészen más elvárásokkal jönnek hozzánk, mint amivel találkoznak. Hiszen a pacienseknél általában az jelenik meg, hogy elmegyek az orvoshoz, ő fölír valami gyógyszert, vagy valamilyen beavatkozást indikál, ami nekem helyreállítja a rendszeremet, és pontosan úgy fogok tudni funkcionálni, mint ahogy azt eddig tettem. Ez itt nem fog működni. Tehát itt a páciensnek elsősorban meg kell érteni az egész problémának a természetét, a saját felelősségét ebben a problémakörben, és megtalálni azokat a pontokat, ahol ráhatással lehet az egész tünet kialakulására. És ez az egész terápia csak akkor működik, hogyha a páciens aktívan részt vesz benne.
Csak pszichés oldala van a terápiának, vagy van esetleg valami olyan eszköz, ami gátolja, tompítja, visszafogja ezt a túlságosan erős szorítást az állkapocsban?
Természetesen nem csak pszichés oldalról kell megközelíteni, és nagyon érdekes, hogy egy eszközre kérdez rá. Fájdalomcsillapító eszközökről, hogyha beszélünk, akkor nagyon szeretjük elfelejteni az igazán régen bevált természetes fájdalomcsillapító eszközöket. Ilyen például egy meleg alkalmazása fájdalmas területre, masszázs alkalmazása. Ilyen a gyógytorna, amiről hallgatók már sokat tudnak valószínűleg, amihez szintén nem feltétlenül kell eszköz. Talán amire gondolt, az a sínterápia, amely az alvás közbeni fogszúrítást hivatott megakadályozni, viszont nem mindenkinek fog segítséget nyújtani, ugyanakkor megfelelő indikációval sok embernek javíthat a tüneteim.
Az étkezési szokásokon változtat-e, hogyha valaki gyakran összeszorítja az állkapcsát? Szóval ez egy szokássá válik, fájdalmas lesz-e később az evés?
Maga a fogszorítás az nem változtatja meg. A fogszorítás által okozott tünetek viszont megváltoztatják, hiszen itt a fájdalom miatt lesz nehézkes az evés, tehát a páciensek kemény ételeket nagyon nehezen fognak tudni fogyasztani. De ugyanakkor az állandó kemény ételek rágása szintén kiválthat hasonló tüneteket.
Tehát akkor az inkább fordítva igaz, ugye, hogy az étkezési szokás megváltoztatása vagy megváltozása generálhat ilyen problémát.
Pontosan. Az érdekesség az, hogy nagyon-nagyon sok ember szorítja a fogát, vagy nagyon sok ember rágcál magukat nap mint nap főétkezések között. Nagyon sok ember rágógumit rág. Nem mindenkinek alakulnak ki ezek a tünetei. A sínekről, harapásemelő sínekről azt kell tudni, hogy elsősorban alvás közben ajánljuk a pácienseknek ezeknek a használatát. Nagyon sok páciens alvás közben viszont egyáltalán nem szorítja össze a fogait. Nagyon érdekes, hiszen honnan tudjuk, hogy mi történik éjszaka. Tehát, hogyha pontosan szeretnénk tudni, akkor egy alváslaborban történő vizsgálattal tudjuk kideríteni, amelyben az izmokra elektródákat kötnek, és akkor biztosan tudjuk, hogy ez a páciens éjszaka szorít vagy csikorgat. Ugyanakkor, ha a páciens önmagáról elmondja, hogy minthogyha az lenne a benyomása, hogy ő ilyen szorít, hát nyilván nem tudja pontosan, de jeleket észlelhet, például arra ébredt, hogy nagyon erősen össze vannak szorítva a fogai, akkor mi ezt úgy hívjuk, hogy lehetséges a fogszorítás vagy csikorgatás. Valószínű akkor, amikor mi ennek a jeleit klinikai vizsgálattal látjuk is, például a kopást a fogakon, esetleg letöredezést. A fogpotlásztani klinikán létezik egy munkacsoport, amely az állkapocs problémákkal foglalkozik, és itt fogadjuk a pácienseket. Természetesen együttműködve a gyógytornász kollégáinkkal, illetve hogyha kell, akkor egyéb kollégák bevonásával.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Ambrus Szilviával, a fogpotlástan szakorvosával, pszichoterapeutával beszélgettünk. Ez volt mára az Egészségkód. Köszönöm, Robi, a mai szerkesztést is.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Találkozunk jövő héten, addig is mindenkinek jó rádiózást. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.